Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 226. számú dicséretünket fogjuk énekelni, ebből most három verset. Nem könnyű a mai énekválasztás az új énekeskönyvből, de ugye ez a házasság hete, és aki próbálta már tudja, a házasság se könnyű. Szóval ez az énekválasztás most egy kicsit ehhez is igazodik, hogy jó, nehéz legyen, de szerintem mi megoldjuk. Figyeljünk, több verseket fogunk énekelni az új énekekből, nekem nagyon tetszettek, hát aztán majd kialakul a vélemény. Szóval 226.1.3. Felséges Isten, nagy nevedet áldom. Helyünket elfoglalva énekléssel folytassuk az Isten tiszteletet, mondhatnám, nehezítsünk egy kicsit, mert van nehéz, meg van nehezebb, ez lesz az most, a 240. dicséretet fogjuk énekelni, ez valóban egy dicséret, Isten magasztalása, 6 rövidke versével énekeljük.
Thank you.
gyönyörű felvidéki dallam után, helyünkön maradva, hallgassuk meg református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
6. úrnapja az ember megváltásáról, 16. kérdés. Miért kell valóságos és tökéletesen igaz embernek lennie? Isten igazságossága azt követeli, hogy ember fizessen az ember bűnéért. De legyen igaz ember, mert aki bűnös, másokért nem fizethet. Következő kérdés. Miért legyen valóságos Isten is? Azért, hogy isteni hatalmában, emberi mi voltában el tudja viselni Isten haragjának súlyát, és így visszaszerezze és helyreállítsa elveszett igazságunkat és életünket. Következő kérdés. Ki az a közbenjáró, aki egy személyben valóságos Isten és valóságos, tökéletesen igaz ember is? A mi Urunk Jézus Krisztus, akit az Atya teljes váltságul és igazságul adott nekünk. Következő kérdés. Honnan tudod ezt? A Szent Evangéliumból, amelyet Isten már kezdetben az Édenkertben kijelentett, majd a pátriárkák és proféták útján hirdetett, az áldozatokkal és a törvény előírta más szertartásokkal kiábrázolt, végül pedig az ő egyszülött fia által beteljesített.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, Isten igéjét hallgassátok meg, ami megírva van, található a János szerinti evangélium 9. részében, az első 12 versben így. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá. Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti, küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak. Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ő az. Mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette, én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle, akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt, az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált. Rákente a szemeimre, és azt mondta nekem, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle, hol van az az ember? Nem tudom, felelte. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk megszólítására, hívására, imádságban. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy eléd állhatunk. Köszönjük, hogy hittel jöhettünk hozzád. Jöhettünk hozzád akkor is, ha méltatlanok vagyunk a te szeretetedre, hiszen a bűneink elválasztanak tőled téged, és megérdemelnénk jogos haragodat. De mégis úgy állunk itt, Urunk, mint akik ugyan jövünk semmit nem hozva, de tudunk kapaszkodni, fogódzni a te keresztedbe. Tudunk Jézus Krisztus nevében eléd állni, aki minden bűnünkért eleget tett, tudunk ráhivatkozni, aki megmentett bennünket és megszabadított. Köszönjük, hogy így állhatunk most előtted. Köszönjük, hogy te munkálkodtál értünk az idők kezdete előtt, és kiválasztottál arra, hogy veled járjunk, és elnyerjük az örök életet. Urunk, téged dicsőítünk azért, amiért ennyi mindent ajándékoztál nekünk. Köszönjük a másik embert, köszönjük azt, akikkel együtt lehetünk. Köszönjük, Urunk, hogy társat adtál nekünk. Köszönjük, hogy vannak társak, vannak körülöttünk emberek. Köszönjük, hogy a családon kívül van egy másik család, testvérek közössége, ahová tartozhatunk, és mindannyian téged hívhatunk atyánknak. Urunk, egyik a másikért van, a másik meg az egyikért. Azért van mindez, hogy a te kezedben lehessünk, élhessünk, és megtartassunk. Kérünk, így tarts meg bennünket. Közöld velünk a bűneink bocsánatát, közöld velünk szeretetedet, nyilatkoztasd ki magadat, és add a te igédet mindannyiunk számára, hogy értsük és szeressük a te kegyelmedet, és kövessük a te utadat most és minden időben. Urunk, Istenünk, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg az imádságunkat, és áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Isten igéjére készülve énekeljünk a 714. számú dicséretnek az első versét fogjuk énekelni, ami szintén egy olyan ének, ami csak az új énekeskönyve van benne, viszont azt gondolom elég sokan ismerhetik már, és közben, az ének közben várjuk a gyerekeket a gyerekisten tiszteletre, majd annál, az ajtónál Judit nénivel tudnak menni. A 714. dicséret első verse így kezdődik, te hozzád jövünk már Istenünk, ne szóljon igét hiába. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, amelyből most olvasok újra egy verset, a János evangéliuma 9. részének a 3. versét. Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, igen, tudom, ez a tegnapi ige, nem a mai napra rendelt, olvasandó ige, de nem csak azért választottam, mert ehhez még írtam egy kis magyarázatot tegnapra a Bibliaolvasó kalauzban, amivel véget ért ez a hét, amit én irogattam, vagy én készítettem el, hanem azért is, mert igazából a bevezetője mindannak, ami ezután következik. Úgy, ahogy az előző részben, a 8. részben, és akkor is az volt vasárnap az igénk, a házasságtörő asszony története vezeti be az azt követőket, itt meg a vakon született meggyógyítása vezeti be az utána következő vitákat és problémákat. Ugye a probléma az mindig, vagy sokszor ugyanaz, ugye így hangozik a következő két vers, amit ugye következik a szakasz után, ezt az embert, aki nemrég még vak volt, a farizeusok elé vezették. Az a nap pedig szombat volt, amelyen Jézus sarat csinált, és megnyitotta annak az embernek a szemét. Hogy ebből lesznek a problémák, mi az, hogy szombaton gyógyított meg. Hát nem tudott volna várni, ha egész életében vak volt. Hát Jézus nem ilyen, aki várni akar, és tőlünk is azt várja, hogy ne várjunk. Nem olyan, aki várni akar, ő eljött ebbe a világba, akkor, amikor még nem tudtunk róla semmit. És tőlünk is azt várja, hogy amikor halljuk az evangéliumot, akkor ne várjunk, hanem látni akarjunk. Jézust lát meg egy születése óta vak embert. Az alaphelyzet az, hogy Jézus észreveszi őt, mennek a tanítványok, ott jön szembe egy ember, aki születése óta vak. És a tanítványai megkérdezik, Mester, kivétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született. Az akkori elképzelés szerint úgy volt, hogy ha valaki beteg volt, valamilyen betegsége volt, akkor úgy gondolták, hogy az valaminek az oka. Az oka nem egészségügyi okokra gondoltak, hanem valamilyen bűn miatt van ez az életükben. De kivétkezett, ő vagy a szülei, nem tudjuk, hogy mire gondolnak, de ugye azt tudjuk, hogy akkor, amikor a 10 parancsolatban Isten arról beszél, hogy megbüntetem az atyák vétkeit a fiakban harmad és negyed iziglen, akkor ott arról van szó, hogy egyik nemzedék bűne a másik nemzedékre is kihat. Hogyha az egyik nemzedék eltávolodik Istentől, akkor a másiknak nehezebb lesz oda találni. Ugye ezt mi is így tapasztaljuk, mennyi nagyszülő, dédszülő, aki még Istennek szentelt életet élt, akinek még fontos volt az, hogy a gyermekei azok Isten közelébe legyenek. Még vittek bennünket a Isten tiszteletre, vittek bennünket karácsonykor. Fontos volt, hogy a gyermek a templomot is meglássa előbb-utóbb. Aztán utána a gyermekek meg, mármint hogyha ezt az élményt, ezt a találkozást nem akarnák odaadni a sajátjaiknak, mintha szégyelnék az Istent, mintha szégyelnék a gyülekezetet. Ugye ez benne van valahol ebben a sorrendben, benne van az, hogy azok, akik most fiatalok, azoknak nincs ilyen élményük. Miért nincs? Mert a szüleik nem biztosították ezt az élményt. Nem garancia ez semmire, én nem mondom, hogy ez olyan dolog, ami mindent eldönt, mert aztán lehet így is, meg lehet úgy is a folytatás, és Istennek a kegyelme bárkit meg tud szólítani, de nem az a kérdés, hogy az Isten kegyelme mindent el tud-e söpörni, mert el tud. A kérdés az, hogy én engedelmeskedek-e neki, én megteszem-e a magam részét felém, ez a kérdés. Szóval itt is elhangzik a kérdés, kivétkezett. Így értelmezték ezt a parancsolatot, így gondolták. És hát valljuk be, azért most is gyakran így gondolkodnak az emberek. Hogyha valakinek van valami dolga, akkor azt mondják, hogy hát, vagy betegsége, szerencsétlensége, ugye mindig ott van a gondolat, hogy hát ez miért volt. Néha mi magunk is azt mondjuk, Uram, hát mit vétkeztem, hogy ezt kaptam, ezt érdemeltem. Így volt. Tehát valahol benne van ez az emberek gondolatában. És ez indítja el a beszélgetést. Megkérdezik, ki vétkezett? Jézus, mondd meg, hogy miért van ez. És itt nem arról van szó, hogy itt ítéletet mondanának, egy akkori vélekedést mondanak el. Ez vagy a szülei, hogy vakon született. Kinek a vétke volt ez? És akkor Jézusnak van egy válasza. És ez a válasz nem az, hogy ez vagy az, hanem azt mondja, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalókká legyenek rajta Isten cselekedetei. Azért ez egy kemény mondat, nem? Kemény mondat. Azt mondja, hogy azért született vakon, és azért élt így eddig, hogy most, amikor meggyógyul, persze nyilván, tudom, hogy nem így értették azonnal a tanítványok, de mi már látjuk, és látjuk, hogy mi a folytatás. Most, amikor meggyógyul, akkor azt az Isten dicsőségét hirdesse. Egy kicsit olyan ez a helyzet, amivel nehéz mit kezdeni. Mert van egy elképzelésünk Istenről. Mi az elképzelésünk? Hát van az Isten, a mindenható, meg vagyunk mi. Nekünk szükségünk van az Istenre. És mi elvárjuk tőle, hogy azt csinálja, ami nekünk jó. Vagy úgy gondoljuk, hogy jó. Mi elvárjuk tőle, hogy az Isten mindig ott álljon és legyen segítségünkre. Én nem mondom, hogy nem így van. Én nem mondom, hogy az Istenben nem lehet megbízni. Meg hogy nem biztatja Jézus a tanítványait, hogy imádkozzatok. Sőt, tanítja imádkozni őket, ezt az imádságot mondjuk most is. Nem mondom azt, hogy nem könyöröghetnek, sőt azt mondja, kérjetek és adatik. Csak a szemlélet a kérdés, hogy mire való nekünk az Isten. Arra való nekünk az Isten, hogy használjuk, ugye az ember szívesen használja a dolgot. Arra valók, nem? Tehát, hogyha valaki fésülködött, az használta a fésűt. Most egy nagyon egyszerű példa. És ugyanígy a továbbiakban, amit tettünk, azt használjuk. De az Istent nem használhatjuk. Az Isten nem olyan valaki, akit mi ide teszünk, vagy oda teszünk. Vagy eldöntjük, hogy melyik fiókba fogjuk tárolni. Pedig azért néha így csináljuk, nem? Elővesszük, amikor kell. Amikor nem kell, akkor jó vagyunk mi magunknak is. Amikor nem kell, nincsen rá szükségünk, akkor meg vagyunk magunknak is. Pedig ugye Isten nem azért van, hogy alkalmanként elővegyük. Nem azért van, hogy amikor szükséges, használjuk. Hanem azért van, hogy ő legyen az első az életünkben. Hogy minden tőle függjön. Ne mi döntsünk felőle, hanem mi igazodjunk hozzá. Őt dicsőítsük, őt magasztaljuk, ahogy itt az énekekkel is gyönyörűen tettük. Isten azért van. Mi azért vagyunk, hogy Isten dicsőségét hirdessük ebben a világban. Nem azért vagyunk, hogy legyen egy olyan segítőnk, akit, hát ha kell, akkor mindig azt vesszük elő, amire szükségünk van. Ha az Isten kell, azt vesszük elő. Azért van, mert ő a mindenható. És mi vagyunk azért, hogy őt dicsőítsük. Egy ilyen helyzetben, és ez sokszor egy ilyen helyzetben így rácsodálkozunk erre, és sokszor átérzi ezt az ember, sokszor találkozik is vele, hogy az, ami láthatóan nem jó nekünk, vagy úgy érezzük, hogy nem szeretem helyzet, vagy nehéz, mégis oda visz Istenhez. Megdöbbentő egyébként, hogy sokszor akkor megyünk az Istenhez, amikor nincs kibe kapaszkodni. Akkor megyünk az Istenhez, amikor elkeseredünk. Akkor megyünk az Istenhez, amikor érezzük a magunk saját határait, és a lehetőségeink határait. És akkor találunk rá az Úrra. De olyan jó, hogyha akkor ott is maradunk. Hogyha ez nem csak annyi, hogy Uram, most segíts, aztán megyek tovább nélküled. Olyan jó, hogyha amikor baj van, akkor de jó megtapasztalni, hogy van Istenünk, van kegyelem, van megtartó szeretet, de akkor ne nélküle menjünk tovább, hanem vele együtt menjünk tovább. Isten meg tudja mutatni az ő hatalmát azokban a helyzetekben is, amelyekre nem is számítunk, hogy erről fog szólni. Meg tudja mutatni az ő szeretetét akkor is, amikor mi észre sem vesszük, fel sem tűnik. Itt is tudja használni ezt a helyzetet arra, hogy az ő dicsősége, egész pontosan az ő cselekedetei, Isten cselekedetei nyilvánvalóak legyenek rajta. Jézus nem mondja azt, hogy valami módon ez a valaki ki van szolgáltatva, de azt mondja, hogy most Isten meg tudja mutatni a hatalmát rajta. Valakin tudja megmutatni a saját hatalmát, aki egyébként olyan, aki nincsen könnyű helyzetben, és a többiek nem sokra értékelik. Nem sokra értékelik, mert hogy nem tud annyi mindent hozzátenni a dolgokhoz, sőt, másokra szorul rá. Isten rajta mutatja meg az ő cselekedeteit és az ő hatalmát azért, hogy másokat hitre vezessem. Születése óta vak ember, senki, később elhangzik, senki nem hallott még arról, hogy egy születése óta vak embert meggyógyított volna valaki. Hogy ez megtörténhetett volna. Teljesen nyilvánvaló, hogy Isten megmutatja Jézus Krisztuson keresztül azt, hogy milyen hatalmas, és hogy milyen csodálatos az ő szeretete és az ő kegyelme. És valahol itt van benne a magunk életére nézve is, hogy nem biztos, hogy az, ami az életünkben nehéz, az, ami sokszor talán elkeserít, elbizonytalanít, vagy aggodalommal tölt el, az nem olyan, amiből Isten valami jobbat tudna kihozni. Hogyha rámerjük magunkat bízni, és tudunk imádkozni. Ebből a helyzetből is valami egészen jót tudott kihozni. Isten cselekedetei nyilvánvalóak lettek rajta. Nyilvánvalóak lettek rajta, és az ő nyomorúsága másoknak is egy csomó jó dolgot jelentett. Egyébként neki is, hiszen rátalál Istenre. Itt van ez a történet, amikor Jézus megmutatja a hatalmát, megmutatja az Istennek a szeretetét, és megmutatja a kegyelmét, és meggyógyítja ezt az embert. Meggyógyítja, és ugye nagyjából ez a gyógyítás, ez az akkor bevett elképzelésekhez igazodik külsőleg, és elküldi a Siloám tavába, a tavához, hogy ott mosakodjon meg. És hogy ez azt jelenti, hogy küldött. A küldött nem más, mint Jézus. Ő a küldött, akit az Atya küldött el. Jézus azért érkezik, mert őt az Atya küldte. Küldött, hogy ebben a világban Isten az Atyáról tegyen bizonyságot, és az embereket ő hozzá vezesse. Küldött, hogy a mi életünket is megszólítsa, és mi is Isten gyermekei legyünk, és azok is maradjunk. Küldött. Mindig egy történet jut eszembe erről, a küldésről, és hadd mondjam el, aki hallotta, bocsánat, de mégiscsak nekem egy kedves kis történet, majd feljegyzem, hogy többet nem mondjam el, hallottam én is. Volt egy kedves professzorunk, aki hát eredetileg nem professzor volt, hanem egy Amerikába szakadt lelkész, aki az 50-es években nem jött vissza, mert azt mondta neki az akkori hatalom, hogy mindenki jobban jár, ha ott marad, ő is, meg az itteniek is, és majd a rendszerváltás után tért vissza, és hát nagyon sajátos stílusa volt egyébként, teljesen más, mint az itteni lelkészektől, meg professzoroktól megszokott, és ő mesélte el, hogy hogy volt a teológiára a felvételie. Ugye a teológián többfajta felvételi van, akkor is így volt, az egyik, hogy mit tud az, aki megy, milyen ismeretei vannak, ezt jó kikutatják, és aztán utána még van egy másik is, hogy mi a motivációja. Tehát még az is érdekli ott az emberek, hogy miért akarsz te teológus lenni. És ugye ilyenkor mindenki el szokta mondani, hogy őt az Isten elhívta erre a dologra, őt megszólították, és hát ezért jött. És hát tőle is megkérdezték, és azt mondta, hogy engem küldtek. És mindenki ledobbant, hogy hát ki küldött ide téged? És akkor azt mondta, hogy hát nem tehettem mást, nem azért jöttem, mert olyan jó kedvemben voltam, de engem az Isten küldött, hogy ide menjek. Ő egy küldött volt, úgy érezte, hogy őt küldték. Nem az volt a kérdés számára, hogy ő mit szeretne, hanem az, hogy az Isten eldöntötte, úgyhogy itt már nincsen appelláta. Jézus küldött, és mi is küldöttek vagyunk ebben a világban. Mi is küldöttek vagyunk, el vagyunk küldve az emberekhez. El vagyunk küldve ahhoz, hogy arra, hogy hirdessük az Isten igéjét. Ugye emlékszünk, hát ezt mindenki tudja, menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket. Tanítsátok őket, kereszteljétek meg. Jézus tanítványai küldöttek ebben a világban. Nem arról van szó, hogy megkérdezték, hogy szeretnénk-e, hanem elküldtek. Isten eldöntötte. Mi küldöttek vagyunk, és azért vagyunk küldöttek, hogy pont az történjen, mint ami itt történt. Hogy a vakokból látók legyenek. Hogy a vakokból látók legyenek, azok, akik nem látták Isten kegyelmét, azok meglássák. Ez a dolgunk, ez a feladatunk. Persze mind a mellett, hogy dicsőítsük az Istent, magasztaljuk őt, vele járjunk, megéljük a hitünket, tanuljunk, épüljünk, ez a küldetés ott van benne. Az életünkben, ott van a keresztény életben benne, küldött. Ugyanígy küld bennünket is az Úr, és ugyanígy küldött másokat is, hogy minket megtaláljon. Nem tudjuk, hogy kik voltak ezek a küldöttek, én nem tudom, hogy kinek ki volt, de mindenki ismerheti. Isten döntött, és az ő döntéséhez kell igazodnunk. Először azonban azzal kezdődik, hogy mi magunk leszünk látóvá. Mit jelent látónak lenni? Úgy tűnik, hogy senki sem látónak születik. Senki sem olyannak születik, aki lát, aki látja azt, amit Isten láttatni akar. Senki sem úgy születik, hogy rögtön teljes hite van. Bár sokféleképpen jutottunk hitre, van, aki a családban, van, aki pedig úgy, hogy egyszer csak találkozott az Úrral. De hogy alapvetően az ember nem hívőnek születik, hanem mármint nem Krisztus hívőnek születik, hanem alapvetően olyannak, aki nem látja az Urat, mert a bűn eltakarja azt. a bűn előre jön, és a bűnnek a szolgái leszünk, és nem az Istennek a szolgái. Jelképes ez a vakság. Persze ő valóságosan sem lát, ez az ember, de a többi ember is olyan, aki nem lát. Mert nem azt látja, amit látni kellene. Nem az Isten kegyelmét, és nem az Isten szeretetét. Nem látja azt, amit Isten akar tenni vele, amit Isten akar tenni velünk. Miért nem látják? Azért, mert ilyennek születünk. Nem olyannak születik az ember, aki, ugye sokan mondják, az ember alapvetően jó, csak valahogy ez elhomályosodik. A Biblia nem ezt tanítja. A Biblia azt tanítja, hogy úgy születünk, mint akik bűnt hozunk magunkkal. Azt örököljük. De mi az a bűn, amit öröklünk? Az, hogy nem Isten az első az életünkben. Az a bűn, amit öröklünk, hogy nem Jézus Krisztusban látjuk az üdvösségünket. Az a bűn, amit öröklünk, hogy nem akarunk engedelmeskedni Istennek. A bűn igazából az engedetlenség. Ugye az első bűneset kapcsán látjuk, hogy egy egyszerű feladatot kellene teljesíteni, arról a fáról ne egyetek, de ez nem sikerül. Az ember engedetlen lesz. Az a bűn, hogyha nem Isten szerint élünk, nem hozzáigazítjuk az életünket. A probléma az, hogy nem is nagyon tudjuk. Tehát, hogy a vaktól elvárni, hogy merre menjen, új utakat találjon, nagyon nehéz. Nagyon nehéz, hiszen a látás miatt nem tud tájékozódni. Hát velünk is pont ez a helyzet. Az, aki nem ismeri az Úr Jézust, az nem tud tájékozódni ebben a világban. Nem tud tájékozódni, és vezetik. Hová vezetik? Ki tudja, hová vezetik? Vagy botorkál a maga elképzelései szerint. Ajánlatok vannak most is. Vannak mindenféle vallási ajánlatok, vannak ideológiai ajánlatok, vannak olyan ajánlatok, amiket ajánl a világ, ajánlanak az emberek azért, hogy mi úgymond majd merre menjünk, hogyan döntsünk. De ha nem látunk, akkor nem tudjuk eldönteni, hogy mi a helyes. Ha nem látunk, akkor nem vesszük észre, hogy nekünk Isten kegyelmében kell bízni. Ez az ember, miután lát, miután Jézussal találkozott, hirtelen az egész világot látja olyannak, amilyen. Nem olyannak, amilyennek vakon tapasztalja, most már arra megy, amerre ő szeretne, most már azt csinálja, amit ő szeretne, most már nem kell vezetni, sőt, bizonyára tiltakozna is, hogy vezessék valamerre, mert ő tudja, hogy merre akar menni. Vakból látóvá lett. Ez a hitre jutás. Amikor az ember nem látja az Istent, nem érti, nem akarja követni, nem fontos neki, más dolgok vannak, mások vezetik rá, el, félre, ki tudja hová. Lehet, hogy pont jók vezetik, ilyen is lehetséges. De mégis az, hogy az ember nem tud dönteni, nem tudja a valóságot látni, erről szól a hitetlen történetünk, amíg nem hiszünk Istenben. Jézus az, aki látóvá tud tenni. Jézus az, aki oda tudja ajándékozni nekünk ezt a látást, hogy onnantól kezdve a világot úgy látjuk, ahogyan Isten tanította nekünk látni. És aztán utána ahhoz ragaszkodni is fogunk. Aki egyszer erre rájött, megértette, az ehhez ragaszkodni is fog. Kedves testvérek, a ragaszkodás a látáshoz és a felismeréshez, ez az a mi magyar református hagyományunk is. Pont 350 évvel ezelőtt, február 12-én egészen pontosan, szabadultak ki a gályarab reformátor őseink. Nápolyban. Amikor gyűjtést rendeztek, elsősorban a hollandok, de Németországban is gyűjtést rendeztek, hogy kivásárolják azokat a protestáns prédikátorokat, akiket rabszolgának, gályarabnak adtak el azért, mert a hitükhöz ragaszkodtak. Azért, mert láttak, és nem voltak hajlandók nem látni ezentúl, és úgy tenni, mintha nem látnának. Isten kegyelmét felismerték az ő igéjében, és ahhoz ragaszkodtak. Igen, és így, akik még élve maradtak, ők szabadultak meg február 12-én, amikor egy holland tengernagy kikényszerítette, hogy a pénzért egyébként, amit hozott, adják is ki őket. Így emlékezünk ma rájuk is, így emlékezünk azokra, akik nem voltak hajlandók nem látni. Kedves testvérek, arra hív bennünket Isten, hogy találkozzunk vele, találkozzunk Jézussal. Ugye a találkozás volt az, ami miatt meggyógyította Jézus ezt az embert, találkozott vele, és megnyitotta a szemeit. A Jézussal való találkozás nyitja meg a szemeinket. Egy kérdés vezeti fel az egész történetet, kivétkezett ő vagy más, de ez a kérdés, ami ott van, és láthatóan ugyan elsőre nem úgy tűnik, mint ami előre viszi a helyzetet, egy elméleti kérdés, ez a kérdés mégiscsak azt eredményezi, hogy Jézus meggyógyítja azt a vak embert. Sőt, tanít is. Az ő gyógyítása egyszerre tanítás is mindenki számára. Isten megmutatja az ő hatalmát és az ő cselekedeteit. Jézus arról beszél, hogy ő cselekszik. Hogy azért van a világban, hogy cselekedjen. Hogy történjenek dolgok. Hogy változások történjenek az embereknek az életében. Ezt teszi, és ez az, ami a tanítványoknak is a feladata, hogy ezt tegye. Azt tegye, hogy Jézusról beszéljen, és az ő akaratát megismerjük, és továbbadjuk mindazt, amit tőle tanultunk. Vakokból látóvá lenni, ezt jelenti azt, hogy hívők leszünk, hogy Isten gyermekeivé leszünk, hogy Krisztus híveivé, Krisztus követőivé leszünk. Mit látunk meg? Azt látjuk meg, hogy Jézus a Messiás. Azt látjuk meg, hogy ő a megváltó. Azt látjuk meg, hogy ő az, aki örök életet ad nekünk. Azt látjuk meg, hogy ő értünk jött el, pont miattunk, azért, hogy mi találkozzunk vele. Ezért a találkozásért jött el. Én biztos vagyok benne, hogy fontos volt Jézusnak ezzel az emberrel találkozni. Azért volt ott, hogy szembe jöjjön, hogy meglássa, hogy meggyógyítsa. Azért jött el, hogy minket is meggyógyítson. Nem biztos, hogy mindig a betegségeinkből gyógyulunk, de hogy meggyógyítson, hogy hitetlenségből hitre jussunk. Meggyógyítson, hogy nem látásból, Isten kegyelmét, szeretetét nem látva, a vele való közösség lehetőségét nem látva, mégis eljussunk a látásra. A látásra, amikor azt látjuk, ami a valóság. Isten kegyelméből és az ő szeretetéből láthassuk meg. És ugyanígy bennünket is küld, hogy mindezt továbbadjuk, hogy mások számára is érthető legyen Istennek a kegyelme. Elmentem, megmosakodtam, és most látok. Így számol be. Úgy tűnik, hogy nem csak egyik oldala van ennek a történetnek, ugye az egyik oldal az, hogy van az elesett ember, az, aki nem lát, aki nem érti meg, és aztán ott van a Jézussal való találkozás, de valami feladatot is kap. Menj el, mosakodj meg, és majd akkor lesz következménye. Néha itt állunk meg egy kicsit, hogyan induljak el, mi legyen a következő lépés. Nem olyan régen tanítottam egy történetet a hittanórán, mégpedig Naamánnak a történetét. Ez a Naamán, ez egy arám hadvezér volt, az arám királynak a hadvezére, akiről egyszer csak kiderült, hogy leprás. Nemrég volt a leprások vasárnapja. Ugye a lepra egy nagyon durva betegség volt, és a 20. század közepén jöttek rá egyáltalán, hogy hogyan lehet gyógyítani a leprát. Egy olyan betegség volt, ami ugyan nem volt annyira ragályos, mint mondjuk egy influenza, viszont aki elkapta, az gyógyíthatatlan volt. És hát hosszabb lefolyású, sokáig tudott lappangani, egyetlen dolgot tudtak tenni, nagyon ismerős lesz a kifejezés, karantén. Elzárták, hogy másokat ne fertőzzön meg, és előbb-utóbb meghalt. Ott volt egy ember, Naamán, aki sikeres volt, mint hadvezér, a kedvence, a kegyeltje a királynak, biztos, hogy nagyon jó körülmények között lakott, élt, sikeres volt, felnéztek rá, és ez az ember, amikor kiderült, hogy beteg, mindenét elveszítette. Nyilván nem valószínűsítem, hogy nem zárták volna egy lepra terepre, mert hát elég gazdag volt hozzá, hogy otthon elzárják, és ott gondoskodjanak róla, de akkor is az egész élete, az emberi kapcsolatai, minden semmivé lett egy pillanat alatt. De meghallotta, hát ez is érdekes, a feleségének egy rabszolga lánya, akit egyébként Izraelből raboltak el egy hadjárat alkalmával, hogy van egy Elizeus nevű próféta, aki talán tudna segíteni. Na hát nem mondom az egész történetet, ha valakit érdekel, elég kalandos történet, de a lényeg az, hogy eljut Elizeushoz, és Elizeus pedig ki se jön a házból, vagy ahol lakik, hanem kiküldi a szolgáját, Géházit, hogy menj el és 7-szer fürödj meg a Jordánban. Na ezért mondtam el a történetet, hogy ez az ember, aki hozza a több talentum ezüstöt, 43-44 kiló egy talentum ezüst, a gyönyörű rend ruhákat, hogy majd megfizeti a Elizeust azért, hogy őt meggyógyítja, ez az ember, amikor ezt hallja, elönti a méreg, és elindul hazafelé. Hát mi az? Hát most ebbe a Jordánba fürödjek meg, hát vannak ennél jobb folyók is, jobb fürdők is, azért jöttem el ide, hogy most 7-szer fürödjek meg a Jordánban? Pedig ott van a lehetőség, ott van, amit mond neki Elizeus, és nem akar. Nem akarja, mert ő másképp képzelte el. Ugye, emlékszünk, azt mondja neki, Jézus azt mondja, most itt visszakanyarodva a történetben, hogy menj el, és mosakodj meg a Siloába. El kellett menni hozzá. El kellett menni hozzá, ezt hozzá kellett tennie. Ez nem ebben az esetben neki szükség volt arra, hogy cselekedjen. Mit vár tőlem Isten? Hová küld? Mit kell tennem? Mi a következő lépés? Vajon nekem is hozzá kell tennem ehhez valamit? A megváltáshoz nem, a gyógyításhoz nem, de ahhoz igen, hogy igen mondok neki és követem őt, hogy elkötelezem magam és ragaszkodom hozzá, azt nekem kell hozzátenni. De ugye nagyon nagy csuda, hogy nem arról van szó, hogy ez csak a mi erőnkre van bízva, még a Szentlélek is adatik hozzá, hogy ebben meg tudjunk maradni. Azért nem hagyom befejezetlenül a Naamán történetet sem, a katonái kérik, és könyörögnek neki, hogy hát nagyobb dolgot is megtennél, ennyit nem tudsz. És meggyógyul természetesen Naamán, Elizeus meggyógyítja, hát ő egy ilyen csodatevő próféta egyébként. Minden próféta egy kicsit előfutára az Úr Jézusnak. Mindegyik az Isten üzenetét hirdeti, és itt is azt hirdeti, hogy van, akihez oda lehet menni. És nekünk mennyivel könnyebb, nem kell Izraelben menni Elizeushoz, most már hiába is mennénk. Nem kell nagy dolgokat kitalálni, csak leborulni az Úr Jézus elé, és azt mondani, Uram, hadd legyen a tiéd az életem. Köszönöm, hogy megváltottál, köszönöm, hogy elhívtál, szeretnék veled járni, és szeretnék a te gyermekedként élni, és hiszem, hogy ha most az vagyok, örökké az is maradok. Adja meg nekünk az Úristen, hogy így tudjunk válaszolni Isten igéjére most és minden időben. Amen. Válaszoljunk az igére a 845. dicséretnek az éneklésével. 845. dicséret, Tégy Uram engem áldássá. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban vigyük kéréseinket, hálaadásunkat az Úr elé, imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, felállva együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, olyan jó, hogy úgy is lehet veled találkozni, hogy mi meg se látunk, észre se veszünk téged, de te meglátsz bennünket. Te észreveszel, sőt, hívsz, megszólítasz, és elhívsz bennünket, hogy kövessünk téged. Urunk, nem mi találtunk rád, te voltál az, aki mindig is kerestél. Te voltál az, aki mennyei édesatyánk Jézus Krisztusban emberré lettél, és hozzánk is közel jöttél. Köszönjük neked a bizonyságtételeket, azokat az embereket, akik régen, vagy éppen most, az életükkel, még hogyha az tökéletlen is volt, rólad tettek bizonyságot. Köszönjük, Urunk, hogy hozzád kerülhettünk közelebb, mert te ott voltál közel mellettünk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy a betegségekben is hozzád jöhetünk. Így kérünk most is, könyörgünk azokért, akik betegek, akár magunk, akár mások, szeretteink vagy gyülekezeti tagjaink. Urunk, hallgasd meg a betegek könyörgését és imádságát. De ne csak a mi testi betegségeinket gyógyítsad, hanem gyógyítsad a mi lelkünket is. Ha szomorú, ha elkeseredett, ha megsebzett, ha reménytelen. Úrunk, te legyél az, aki megerősítesz, bátorítasz bennünket, és kérjük tőled az erőt arra is, hogy tudjuk egymást igazán szeretni, és arra is, hogy ebben a szeretetben példát mutathassunk másoknak is. Köszönjük, hogy van kegyelem. Köszönjük, hogy a kegyelmet úgy is megéljük, hogy megismerhettünk téged, és dicsőíthetünk téged. Köszönjük, hogy segítségül hívhatjuk a nevedet, és köszönjük, hogy minden napon veled járhatunk. Urunk, micsoda kegy, micsoda látás, amit nekünk adtál a te szeretetedből. Kérünk téged, hogy légy ott azokkal, akik segítségül hívnak. Imádkozunk a gyászolókért, azokért, akiknek a szívében ott van a veszteség az életében. És így imádkozunk, Urunk Istenünk, azokért, akik most nehéz időket élnek meg, azokért, akik nehezen hordozzák az életnek a terheit, de azokért is, akik reménykednek és igyekeznek. Így imádkozunk, Urunk Istenünk, ezért a gyülekezetért, gyülekezetünk tagjaiért, imádkozunk azokért, akik a szeretteink és akik körülvesznek bennünket. Kérünk téged, légy kegyelmes, és teremts békét ebben a világban. Teremts békét, hogy véget érjen a háború, és hallgasd meg a mi imádságunkat, amikor imádkozunk a kárpátaljai magyarokért. Te tudsz cselekedni, Urunk, és köszönjük, hogy meg is hallgatod a mi imádságunkat. Hálásak vagyunk ezért. Kérünk téged, hogy őrizd meg református egyházunkat, keresztjén egyházakat és közösségeket, te adj bölcsességet minden vezetőnek. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, ahogy az Úr Jézus tanított. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, a házasság hetében az első vasárnap, ahogyan hirdettük is, úgy most először imádkozunk a házasokért, akkor is, hogyha nem volt egyházi esküvő, mindegy, ez nem erről szól, akkor is, hogyha nincs itt a másik, akkor is imádkozunk. együtt. Először imádkozunk, aztán pedig azt kérem, hogy aki szívesen felállna az áldásra, itt a házasokról szól, azt szeretettel ajánlom a felállást majd, aki nem, az ülve is maradhat, nem ezen múlik. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozunk. Urunk Istenünk, neked köszönjük meg, hogy eléd jöhetünk most, és imádkozhatunk a házasságunkért. Imádkozhatunk azért, hogy adtad nekünk ezt a szent, szerelmes szövetséget. Kérünk minden házasért, áld meg az áldozatvállalásaikat, áld meg testüket, lelküket, szándékaikat, hogy egymáshoz feltétel nélkül ragaszkodjanak. Tedd erőssé a kezüket, amellyel egymás kezét fogják. Tedd gyöngéddé a szívüket, amelyben egymást hordozzák. Tedd egyenessé a gondolataikat és a tetteiket, amelyekkel egymást gyarapítják. Tedd házas életüket példává a felnövekvő nemzedékek számára. Vezesd őket, Uram, hogy mindig az általad kijelölt úton járjanak. Bátorítsd őket, hogy hozzád és egymáshoz mind halálig hűségesek maradjanak, és majdan elnyerhessék tőled az élet koronáját. Amen. Az ároni áldással hangzik az Úristen áldása. Aki feláll, azt áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Maradjatok is áldottak. Hirdetések következnek. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddigi adományokat, persejpénzt és további adományokat, amiket kaptunk egyház fenntartói hozzájárulást, akár itt, akár átutalással. Az Isten tiszteletünk végén záróénekünket énekeljük. A záróénekünk a 741-es, ez már egy ismertebb ének, vagy már korábban is énekeltük. Mind a négy versével énekeljük végig, így kezdődik, ki Istenének átad mindent.
Thank you.
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.